Egy nő, portréműsor Kutasi Judittal. Történetek karrierépítésről, érvényesülésről, a Trend FM-en.
Mennyire hozta nehéz helyzetbe a cégvezetőket a pandémia, és mennyire reagált érzékenyen például a Covid hullámaira az ingatlanpiac? Milyen eszközökkel lehetett nem csak elszenvedni, de irányítani is a helyzetet? Erről beszélgetünk ma. Vendégem Vince Edit, az OC Investment Solutions ügyvezetője. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Én köszönöm a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat is.
Nagyon sok minden történt az elmúlt másfél évben, viszont én abban hiszek, hogy egy rossz vagy egy nehéz helyzetnek nem csak vesztesei, hanem akár nyertesei is lehet, hogyha jól kezeljük ezt a helyzetet. Gondolom azért te is felültél erre a hullámvasútra, mind magánemberként, mind cégvezetőként. Ha először az emberi tényezőket nézzük, akkor mit tanultál ebből?
A figyelmet elsősorban. Volt egy nagyon impulzív időszak a Covid előtt, és a Covid egy kicsit arra tanított meg, hogy álljunk meg és figyeljünk jobban akár a munkatársainkra, a szűk környezetünkre, az ő egyedi igényeikre, az ő egyedi problémáikra. Ez nagyon-nagyon felnagyította. Ugye előttem szalad a szekér, mindenki rohan, kevésbé van időnk egymásra, de nem csak azért, mert mindenki egy kicsit kétségbe esett, és rengeteg kérdés, és rengeteg kétel merült föl akár a kollégáimba is, de nyilván bennem is. Megtanította azt, hogy sokkal jobban figyeljek, akár pandémia van, akár nem, a kollégáimnak a lelki világára is.
De hullámvasút volt egyébként?
Volt hullámvasút, mert amikor a Covid bejött, akkor gyakorlatilag mint egy ilyen satúfék az ingatlan piac megállt egyik napról a másikra. A használt piacon ez nagyon rövid ideig tartott, néhány hétig. De alapvetően ugye mi a befektetőkkel foglalkozunk, és az új építésű projekt fejlesztőivel, illetve azoknak a vásárlóival, ott ez egy sokkal hosszabb időszak volt. Tehát nekünk a teljes 2020-as év az egy nagyon erős visszaesést jelentett, nem teljesen, de a korábbiakhoz képest azért erős visszaesés volt, és így több idő is volt rá, és több igényük is volt rá a kollégáimnak, hogy figyeljek oda arra, hogy ők hogy vannak. És ezt egyébként most is tartom, pedig most nagyon pörgünk megint, mint gyors vonat robogunk, de erre most is időt és sokkal több időt szánok, hogy rájuk figyeljek, és meghalljam azokat a gondolataikat, amire korábban tényleg nem volt idő.
Igen, más vezetővé válunk, nem? Tehát nyilván érünk a korral is, meg a helyzetek is hozzátesznek valamit, de azt gondolom, hogy egy ekkora változáshoz, ha mi nem tesszük hozzá a saját változásunkat, akkor nem működik.
Igen, és ezt én már másodjára éltem meg, mert a 2008-as válságban is nagyon hasonló volt a helyzet, csak ott nem volt ennyire egyik napról a másikra. Ott együtt tanultunk bele 2008 és 2010 között abba, hogy milyen egy visszafogott piacon dolgozni. Most itt tényleg az egyik napról a másik, és ez sokkal nagyobb sok hatással volt az emberekre, mert az a fajta bizonytalanság érzése, az 24 órán belül bekövetkezett. És ezt azt láttam, hogy pszichésen is sokkal rosszabbul hatott rájuk, mint mondjuk annó 2008-ban, ahol ez egy elhúzódó, hosszabban tartó dolog volt. Itt most ez sokkal, sokkal erőteljesebb érzésként hatott rájuk.
Most ugye volt egy időszak, amikor a fejlesztők szempontjából, amikor a piaci környezetnek köszönhetően szinte minden eladható volt, az emelkedő árak ellenére is. Utána mondtad, hogy jött a satúfék, bár 2019-ben nem látszottak lassulás jelei?
De volt már, nagyon érdekes egyébként, 19 végén éreztünk egy kis lassulást, ami egyébként tavaly év elején szépen kiegyenlítődött, és elkezdtek megint emelkedni a számok, és egyre több érdeklődő volt. Aztán gyakorlatilag jött ez a bizonyos márciusi bezárás.
És nem fogjuk elfelejteni.
Azt nem fogjuk elfelejteni, ott néhány hét tulajdonképpen teljesen megállt az élet. Majd szépen a használt lakáspiacra visszajöttek az érdeklődők, átalakult a piac, átalakultak a vevői keresési igények. A pandémia azért kihozta az emberekből a zöld igényét, a nagyobb terasz igényét, a homeschool, home office-ra alkalmas még egy szobának az igényét. Elképesztő kereslet volt a vidéki házak, a vidéki nyaralók iránt, és átalakult olyan szempontból is egy kicsit a kereslet, hogy beleszoktak az emberek ebben home office működésben, és ahol erre lehetőség van, ott sok esetben látjuk a kétlakiságot, hogy vidéken sokkal többet töltenek időben, mint korábban, főleg ahol nincsenek iskolához, óvodához kötött gyerekek. Ott simán kimentek 30-40 kilométerrel is odébb, mert onnan még be lehet viszonylag könnyebben járni Budapestre, és ez egy kényelmesebb, mint otthon mondjuk egy panelba vagy egy belvárosi lakásba. dolgozni, és hát nyilván a pandémia, amit még hozott, és ez szintén erősen hatott az ingatlanpiacra, az a turisták eltűnése, ami ugye az Airbnb piacát ugye teljesen megszüntette, bedöntötte.
Igen, letarolta teljesen.
Így például a belvárosi ingatlanok iránti kereslet is visszaesett, és nagyon sok olyan lakás került piacra ezzel szemben, amit korábban kiadtak bérbe.
Mi a helyzet most? Ugye beszéltünk a múltról, beszéltünk arról, hogy hirtelen megváltozott a világ, ezáltal megváltoztak a piaci igények. Erre nektek valami választ kellett adni, de mennyire gyorsan indul be a gépezet ilyenkor?
Nagyon gyorsan, főleg ugye mi alapvetően ingatlanfejlesztőkkel dolgozunk, és rengeteg projekt volt már egyébként is tervasztalon, amiről beszélgettünk és terveztük. Ott egy kicsit más volt az építésztervezők felé az instrukció, hogy akkor mit is tervezzenek, és látszik is, hogy azok a projektek, amiket ebben az évben indítottak, vagy fognak indítani a következő néhány hónapban, ott számoltunk már azzal, hogy sokkal nagyobb zöld terület, sokkal nyitottabb ingatlanokat kell majd építeni, sokkal nagyobb teraszokat kell, tényleg kell az a kis szoba, hova el lehet bújni, dolgozni. Ezekre az igényekre válaszokat kell adniuk az ingatlanfejlesztőknek, és van is erre nyitottság.
Most már ez látszik, de ha még egy picit visszamegyünk, akkor volt hirtelen egyből egy felépített új stratégiád, vagy te is menet közben építettél újra mindent?
Az volt nehéz, hogy 2020-ban olyan tranzakciók nem valósultak meg a piacon, ugye a mi üzletágunkban itt a fejlesztő befektetői körben, amik már csőben voltak. Megijedtek, és azt mondták, hogy jó, akkor kettővel hátlébb lépünk, nem tudjuk, hogy mi fog történni, nem tudjuk, hogy meddig fog tartani, akkor még nem lehetett tudni, hogy ilyen gyorsan lesz oltás, és azt éreztük, hogy mindenki ennél sokkal jobban elhúzódó pandémiás időszakban gondolkodik, ezért elindultak a korábban már egyébként letárgyalt ingatlanos üzletekre a további alkutazások, ahol nyilván a tulajdonosok viszont azt mondták, hogy nekünk nem sürgős most eladnunk, mi ráérünk, majd akkor eladjuk jövőre, amikor majd elmegy a pandémia, ezért nem születtek üzletek. Rengeteg munka volt benne, hiszen közben mi folyamatosan tárgyaltunk, de az üzletek nem születtek meg. És erre nagyon nehéz nekünk bármilyen megoldás is nyújtanunk, mert azt nem tudtuk megmondani se az eladó, se a vevői oldalnak, hogy mikor lesz az az időpillanat, amikor ismét kicsit a nap.
Így két tűz között.
Abszolút, nagyon nehéz volt, és ha az eladó szemszöget néztük, azt kell mondjam, hogy mellettük álltunk, mert mi is tudtuk, hogy ez el fog múlni, és nyilván ez az ingatlan, az nem ér kevesebbet annál, mint amit korábban már letárgyaltunk vételi árakat, de elhúzódó tranzakciók voltak, és erre nagyon nehéz bármilyen stratégiát is fölépíteni, úgyhogy mi is a kivárást láttuk az egyetlen egy megoldásnak, hogy nézzük meg, hogy mikor van az a pillanat, amikor ismét oda lehet lépni, meg lehet kötni ezeket az ügyleteket, és tudunk a fejlesztőkkel közösen gondolkodni, hogy akkor a megváltozott piaci helyzetben milyen lakásokat építsenek.
Igen, és hát ugye elhúzódó pandémiát említettél, ugye most már beszélhetünk negyedik hullámról is, vagy négyel a nyolcadik előttiről.
Így van.
Erre kell viszont egy újfajta működést, vagy kellett egy újfajta működést, egy újfajta jövőképet kialakítani vezetőként is. De úgy tudom, hogy egyáltalán nem is erre a pályára készültél eredetileg, tehát innen viszont nagyon érdekes az, hogy hova jutottál.
Igen, ez mindig visszaköszön, és főleg itt egyébként a pandémiában, és pont ugye a vendéglátóiparból érkeztem.
Ezért is kérdeztem,
az ingatlan területre, és hát ha valakit érintett, és teljesen derékba tört az a vendéglátóipari szektor, hát én minden erőmmel támogattam őket a pandémia ideje alatt, és rendeltem, és mentem, és elhoztam, és nem hagytam, hogy a kedvenc helyeimet bezárják azért, mert éppen egy ilyen helyzet van, de ez ilyen szempontból minket talán ennyire nem érintett. És ami számunkra is kicsit meglepő, hogy nagyon gyorsan tért magához az ingatlanpiac, és ahogy lehet is róla olvasni, az árak nem álltak meg, nem csökkentek egyáltalán, sőt, további áremelkedések vannak, és lesznek is még áremelkedések, különösen az új lakáspiacon biztos, főleg az októberben kijövő zöld hitel kapcsán.
Igen, azt akartam kérdezni, mi hajtja most a piacot az áremelkedés irányába?
Két irány van, ami az emelkedő tendencia mutatja. Az egyik az építőipari alapanyagáraknak a jelentős emelkedése. Látszik ugyan egy pici korrekció itt a különböző beavatkozások kapcsán,
de nem jelentős.
Igen. De ez nem jelentős annyira, hogy a kivitelezési költségek drasztikusan lecsökkentek volna mondjuk egy 2019-es szintig, azt nem mondhatjuk. Ez az egyik, ezzel párhuzamosan a ahogy a reálbérek növekednek, nyilván a szakipari munkásoknak is drasztikusan emelkedik a bére vagy bérigénye, amit szintén ugye ki kell elégíteni egy fejlesztőnek, és a telek árak sem csökkentek, sőt ott is prognoszizálunk áremelkedést már évek óta. Ezek mind olyan hatások, ami azt jelenti, hogy nagyon egyre drágább megépíteni egy négyzetméter lakást, ami egy jó irány, hogy maga az építési övezetek is, a beépíthetőség egyre szigorodik, ugye cél, hogy minél nagyobb zöld terület maradjon. Ez kisebb beépítési százalékot is jelent, ez megint csak megemeli az egy négyzetméter első költséget. Ezek mind hajtják fölfelé az árakat. És az sem titok, hogy a különböző állami támogatásoknak a hatása is megjelenik az árakba. Ez most is látszik, hogy jön ez a bizonyos zöld hitel, aminek még a részleteit nem ismerjük októberben, de viszonylag olcsón lehet majd hitelhez jutni, hogyha valaki BB minősítésnél, energetikai tanúsító minősítésnél jobb lakást vásárol majd. Nagyon nagy az előzetes várakozás, rengeteg az érdeklődő, aki erre vár.
Ez szintén a felhajtó hatású.
Hát igen, a fejlesztők ezt természetesen kihasználják, és ez már jelentkezik az árakban is, úgyhogy ezek mind hajtják. És akkor még ott vannak ugye a csók, a különböző kedvezmények, ami a csókkal együtt jár, az illeték, az áfa kedvezmények, amik szintén hajtják a piacot, de ha a csokosokat és a kedvezményeseket nem vesszük alapul, akkor is egyébként elég jelentős azoknak a még mindig azoknak a száma, akik még mindig úgy gondolják, hogy a megtakarításaik azok ingatlanban vannak a legjobb helyen, és keresik a pénznek a helyét.
Most azért is kérdeztem a vendéglátást, ugye a mi irányba majdnem elindultál, vagy el is indultál, viszont utána gyorsan váltottál, hogy mi az, ami az ingatlan piacon ennyire megfogott akkor, és mi az, amit azóta szeretsz benne?
Ugyanazt szeretem benne, mint a vendéglátásban szerettem. Meg kell oldani az embereknek a problémáját. Ha valaki bejön, ezt hívhatjuk problémának is, vagy csak egy helyzetnek, de ha valaki bejön egy étterembe, egy vendéglátóegységbe, vagy egy szállodába, akkor ott élményt kell neki tudnunk adni, ki kell tudni őt szolgálni, neki van egy valamilyen igénye, amire nekünk megoldást kell nyújtani. Gyakorlatilag nagyon hasonló történik az ingatlan piacon is, hiszen jön egy ügyfél, és ezt majdnem mindegy, hogy ez egy befektető vagy egy végfelhasználó, aki költözni szeretne, neki egy élethelyzete van, vagy egy üzleti döntés előtt áll, és ebben nekem őt támogatnom kell úgy, hogy ő a lehető legjobb döntését hozza meg. A vendéglátásban a lehető legjobban kell tudni kiszolgálni. Tehát igazán azt gondolom, hogy mind a kettő esetben az ügyfél élmény, a pozitív ügyfél élmény, az egy nagyon hasonló pont, még ha más is a szektor, más is közelítjük meg, de nagyon hasonló az a fajta készség, képesség, ami kell a kettőhöz, hogy az ember a lényeget meglássa, hogy legyen olyan kommunikációs képessége, hogy tudjon gyors, jó döntéseket hozni, hogy szeresse az embereket, ez nagyon fontos, ez igaz az ingatlan szakmára, meg a vendéglátásra is, rengetegszer szoktam mondani, én egy nagyon szókimondó ember vagyok, és amikor bemegyek egy vendéglátó helyre, és keftelenül oda raknak el én valamit, akkor én szoktam mondani a felszolgálónak, hogyha ez neki nem tetszik, hogy engem ki kell szolgálni, akkor javaslom, hogy menjen el kapálni a földekre, ott nem kell emberekkel foglalkozni. Az ingatlan bizniszben ugyanez a helyzet, hogy amikor egy ügyféllel találkozom, akkor az, hogy én mennyire figyelek rá, és az ő igényeire mennyire figyelek, és mennyire azt akarom kiszolgálni, ez megint arról szól, hogy engem érdekel az a másik ember, meg annak a másik embernek az igénye. És én azt akarom, hogy úgy menjen onnan ki, akár egy étterembe vendég, vagy egy szállodába vendég, vagy nálam az irodába egy ügyfél, hogy wow élménye volt. És ez mind a kettőre nagyon igaz.
Milyen utat jártál be, vagy mi kellett ahhoz, hogy ma az OC Investment Solutions vezetője legyél? Ha most innen visszatekintesz.
Hát 1999-ben végeztem én az ingatlan közvetítői alaptanfolyamat, és akkor onnan jöttek rá mindenféle egyéb képzések, de valójában egy nagyon erős elhatározás az mindenképpen kellett hozzá. Már az első évben, amikor elkezdtem ezt az egész szakmát csinálni, akkor nem léteztek ilyen franchise meg hasonló hálózatok, azt tudtam, hogy nagyjából az nem fog engem kielégíteni, hogy én egyik ügyféltől szaladok a másikig. Sok mindenre megtanított, nagyon sok mindenre, hiszen az ügyfélkezelés, az emberekkel való bánásmód, az alapokat, azokat nagyon megadta, de ott már én hoztam a vendéglátásból egyébként egy alapot, és arra csak építkezni kellett szakmailag elsősorban. De nagyjából tudtam, hogy ez nekem nem lesz feltétlenül elég, És amikor az otthoncentrumnak elindult a franchise hálózata 2004-ben, és az ügyvezető igazgató megkeresett, hogy lenne kedvem csatlakozni, akkor még a hálózatfejlesztés, üzemeltetés volt az elsődleges feladat, akkor én tudtam, hogy ez lesz az, ahol azt, amit én korábban már megtanultam és tapasztaltam, azt át fogom tudni azoknak, akik ezt most kezdik. És ebben az volt az izgalmas, hogy az első franchise partnereink annak idején, ahogy egyébként sok franchise cégnél ma is így van, teljesen más területről érkeznek. És egy olyan partnert megtanítani egy teljesen más látásmódra, aki mondjuk korábban, és erre konkrét példa is volt, korábban egy autószalont üzemeltetett, vagy üveggyára volt, vagy sőt volt olyan is, akinek magánóvodája volt, és váltott erre a területre, vagy volt olyan partner, aki HR területről érkezett. Az ingatlanhoz nem sok köze volt, de őket megtanítani arra, hogy nem csak a szakmai alapokra, hanem az emberi oldalára, hogy hogyan tudnak ők majd jól bánni az embereikkel is, az ügyfeleikkel is, és mi lesz ennek az üzletnek a kulcsa, az számomra egy nagyon inspiráló és motiváló feladat volt. És innen jutottunk el odáig az elmúlt 17 éve, mióta az OC csoportnál dolgozom, hogy aztán úgy döntöttek, hogy akkor egy egész céget irányít csak cégcsoporton belül.
Egyébként mennyire férfias vagy női szakma ma az ingatlanos szakma?
Hát éppen tegnap volt az egyik minden évben megrendezésre kerülő konferencia, és ott az volt az egyik ilyen gondolatom, hogy hát a közönségnek a 90% az férfi ember, és amikor beül az ember egy kerekasztal beszélgetésbe,
nőként vezetőként,
és ott ül mellette öt nagyon falsúlyos férfi ember, akkor azért az ott egy kihívás, hogy hogyan hallják majd meg az én hangomat, és hogyan lesz az majd, amit én mondok, az fontos, vagy figyelemfelkeltő, vagy egyáltalán mérvadó. Úgyhogy ez ilyen szempontból még mindig egy nagyon férfias szakma. Sőt, az ingatlan fejlesztői körökben több olyan ügyfél is van, aki nem is olyan szívesen tárgyal nővel.
Nőkkel. Hogy tudod áthidalni ezeket a helyzeteket? Nyilván találkoztál is már ilyen helyzettel.
Persze.
Mi a kulcs?
Hát nem könnyű, mert az ember ilyenkor nagyon könnyen el tud férfiasodni, mert kénytelen. Tehát nagyon megtartani azt a fajta balanszot, hogy egyébként én egy nő vagyok, de ugyanakkor vegyél már komolyan, hiszen legalább annyit tudok erről a szakmáról, mint egy hasonló férfi kolléga, az mindig egy nagy kihívás, de azért mert kialakítottam a cégen belül egy ilyen jól működő stratégiát, hogy van egy kollégám, őt így ilyen előretolt helyőrségként mindig szoktam magammal vinni, hogyha azt érezzük egy tárgyaláson, hogy nagyon gyorsan meg lehet érezni, hogy nőként engem ő most komolyan fog venni, vagy sem, akkor ő mindig ott van, és átveszi tőlem, átadom neki a szót, mert közöttünk van egy ilyen nagyon jó kis kommunikációs csatorna, hogy tudjuk, hogy mikor kell akkor neki megszólni, de ez nagyon nehéz.
Tehát akkor viszont a lényege az, hogy ez még mindig probléma.
Ez probléma.
Erről akkor viszont érdemes is beszélni, kifejezetten szerencsés helyzet, hogy ezt a műsort sem csak nők, hanem férfiak is hallgatják a visszajelzésekből, így tűnik. Egyébként, ha már visszajelzést, te szoktál visszajelzést kérni vagy kapni? Akár vezetőtársaktól, akár kollégáktól?
Igen, nekem ez nagyon fontos. Igyekszem mindig objektíven tekinteni arra, amit csinálok, de ez nagyon nehéz. Én mindig szoktam kérni, hogy mondjátok, hogyha bármit máshogy láttuk, mint én. Sokféle szemüvegen keresztül látunk, sokféle motiváció van, és az ember nem tévedhetetlen. És nyilván hozunk rossz döntéseket is, ez is benne van a vezetőnek az életében, de nekem nagyon fontosak a visszajelzések. Az ügyfél visszajelzések is nagyon fontosak, meg a kollégáimnak a visszajelzése is fontosak. És éppen nem régen mondta a cégcsoportunk tulajdonosa, hogy ő most egy egészen más vinceditet lát, mint pár évvel ezelőtt. Pozitív értelemben. Egyébként ezt én is érzékelem, mert a fejlődés az szerintem nagyon fontos. De ez csak akkor lehet egy jó irányú fejlődés, hogyha azokra a visszajelzéseket azt nem kritikaként élem meg, hanem beépítem inkább, és átgondolom, és mégiscsak beépítem azokat, amiket nekem visszajeleznek.
Nagyon érdekes, ne hagyjuk itt abba, csak tartsunk egy kis szünetet, meghallgatjuk a Trend FM legfrissebb híreit, majd innen folytatjuk a beszélgetést Vince Edittel, az OC Investment Solutions ügyvezetőjével, akivel karrierépítésről, szakmai kihívásokról, illetve az ingatlan szakma legújabb kihívásairól is beszélgetünk, trendjeiről. A mikrofonnál Kutasi Judit, tartsanak velem a hírek után is.
Hamarosan folytatjuk az Egy Nő Portré műsort Kutasi Judittal.